Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Kaposvárról jelentkezünk élőben. Köszöntöm azokat, akik itt vannak velünk, és azokat is, akik online követik a műsort. Ez Somogy megye egyes számú körzetének központja, ami egyébként rajta van az 54-es térképünkön, úgyhogy természetesen szó lesz helyi politika történeti érdekességekről, de beszélgetni fogunk országos aktualitásokról is. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Mi mással kezdhetnénk, mint azzal, hogy nyissuk ki a Trump füzetünket, és vegyük elő, és írjuk bele azt, amit...
Ez inkább egy dosszié, nem egy füzet.
Egy dosszié, így is nevezhetjük. De hát a kérdés az, hogy mi kerül bele, mi a washingtoni találkozónak a mérlege, az aláírt sapkák, vagy az olaj kapcsán a megállapodás, amivel kapcsolatban ugye Marco Rubio ma azt mondta, hogy egy évre fog szólni, vagy adott esetben a védőpajzs, a pénzügyi védőpajzs az, ami szerinted belekerül.
Ugye ez a füzet azért van, hogy azért nyitottuk, hogy amikor megnyerte Donald Trump több mint egy évvel ezelőtt az elnökválasztás, hogy akkor a magyar embereknek miért lesz jobb, hogy ő lett az elnök. És szerintem azt ide beírhatjuk ide, hogy oda beírhatjuk is, hogy ugye plusz egy évet kaptunk az putyini olajból. Szerintem az egy fontos dolog. Szerintem, és akkor azt mit írok még be, azt nem tudom, de hogy ja, jó, majd meglátjuk. Szóval, hogy ugye volt egy egész adásunk erről, ugye pár nap eltett azóta, és egy pár dolog itt talán kicsit tisztább lett, de nem sokkal. Ugye amikor ott ültünk a Marcival a Jó Monstre adásban, akkor próbáltuk megérteni, hogy mi történik. És azt akkor is éreztük, vagy akkor is mondtuk, vagy mondtam, hogy ez egy politikai gesztus Donald Trump részéről, hogy fogadja Orbán Viktort, az megadja neki azt a hátba velegetés, hogy na itt van, gyere Viktor, téged nagyon szeretlek, kapsz még sapkát is, meg minden. És hogy azt, hogy mi történik a színfalak mögött, mit kommunikálnak, mi a megállapodásnak a része, az majd ki fog derülni közben. És én azt mondtam akkor is, és ezt most is tartom, hogy amiért kimentek, azt nem kapták valószínűleg meg, valami mást kaptak. És hogy mi történt? Most nem is megyek bele ebbe, hogy akkor ez a szankciók megkapása, nem kapása, micsoda, hogy vajon jó-e, ha az ember terébe hazudik megállás nélkül arról, hogy az amerikaiak rosszul emlékeznek, és ugye ez a harmadik kör, ugye egyszer a Bloombergnek mondta egy magát meg nem mezni nem kívánó fehérházi alkalmazott arra, hogy egy évig szól, akkor ez hazugság volt, azt mondta Magyarország, aztán a Fehérház adott ki egy hivatalos valamilyen dokumentumot, hazugság, és ugye a harmadik alkalom most már Marco Rubio maga a külügyminiszternek kellett azt mondani, hogy egy évig tart. Ebből a szempontból, hogy mondjam, tehát hogy ezek ilyen, mi megszoktuk már, hogy ezt csinálják, de amikor így a világpolitikában csinálják, az egy másik kérdés. Az, hogy tudott erről Orbán Viktor most már lassan itt majdnem egy hete megállás nélkül beszélni, és a közvéleményt bombázni ezekkel a dolgokkal, szerintem ez egy politikai teljesítmény az ő részéről. Abban ő meglátta a fantáziát, ugye a korábban imperialista országként, aki be akar avatkozni a belügyeinkbe, ből lett most már a legjobb barátunk. És akkor van egy olyan dolog, amiről ott beszéltünk a Marcival is, és ugye én egyáltalán nem vagyok közgazdász, ugye ez a védőpajzs kérdéskor is. Ott is mondtam, hogy ez a védőpajzs, ez micsoda?
Igazából ebben az a legérdekesebb, hogy ugye megy egy sikerkommunikáció, nagyon azt olvassuk a médiában, hogy egy kifejezetten kiemelkedően sikeres találkozó volt ez Orbán Viktor és Donald Trump.
Világ legsikeresebb találkozó.
Miközben egyébként ez kicsit, mintha ellentmondásban állna azzal, hogy védőpajzsra van szükség, és ezek szerint az ország bajban van. Hogy látod, hogy ezt az ellentmondást egyébként egyben tudja tartani a miniszterelnök?
Szóval szerintem az egy politikai siker Orbán Viktor részére, hogy ő oda tudott menni Donald Trumphoz, és a magyar lakosságnak azt tudta mutatni, többek között a média hibájából is, hogy ott minden tökéletes volt, hogy ő lényegében úgy fogadták, mint egy királyt. És egy gurut, tehát egyszerre a kettő. Szóval, hogy ez egy, hogy mondjam, neki ez egy siker. hogy Magyarország ebben mit ért el, szerintem az kétféleképpen, vagy csak háromféleképpen lehet nézni. Az elsőféleképpen úgy lehet nézni, hogy akkor ilyen pártos alapon nézzük, hogy ez jó-e vagy nem jó, hogy neki ez segít-e vagy nem segít. Mondom még egyszer, az, hogy tudod erről egy hétig beszélni, szerintem az neki segít. A másik az az, hogy van-e olyan megállapodás közöttük, amiben olyan mennyiségű valamilyen pénz jön Magyarországra, amivel a magyar gazdaságot be tudja indítani. Szerintem ez nem történt meg, még megtörténhet, szólnak ilyen pletykák, esetleges bank, bevásárlásról, stb. Ennek az alsó vagy más alávonása, a 2B, hogy ez a pénzügyi pajzs mit jelent. És ugye három ember vagy négy ember nélkül van valami definíciónk, az egyik maga Orbán Viktor, aki szerinte ez a világ legnagyobb pajzsa, hát lényegében vasember tart így Magyarország fölé egy ilyen pajzsot. A másik ugye Nagy Márton, aki ugye elvileg nem volt bent ezen a megbeszélésen, de mégiscsak a gazdasági miniszter, ő egy teljesen más dolgot mondott. Aztán ugye Lázár János, aki csak egy zárójel, azt mondta, hogy csak kis pártpolitikai kampány miatt vett részt Amerikába az úton, ami egyébként egy közpénzből finanszírozott kormányzati út, zárójel bezárva, ő is mondott valamit, és aztán jött ugye a Nemzeti Bank elnöke, aki mondott egy harmadik vagy negyedik valamit. Szóval egy dolog biztos, hogy egyikük vagy nem tudják, vagy nem tudják elmondani, vagy azt remélik, hogy amiket mondanak, az majd a valósággá válnak. Sőt, odáig ment el egyébként a Nagy Márton, hogy majd erről fognak majd tárgyalni. Na, ez a harmadik, és akkor a negyedik az az, hogyha kicsit távolabbra nézel rá, hogy mi történt, és hogyha megpróbál inkább ezt úgy nézni, mint a Magyarországnak a súlyából egy világpolitikai játékban, ha szabad ezt a játékot ezt ide használom, mint kifejezést, akkor lényegében mindent elért Donald Trump Orbán Viktorral szemben, ami ebből a kompországból, vagy a Putyinhoz való kötöttségből azért rántott azért nyugat felé. Tehát abban, hogy eladnak hadászati eszközöket, abban, hogy többfajta nukleáris együttműködést írtak alá, hogy az egyik egy egész konkrét dolog, ugye ezek a fűtőelemekről való, a másik pedig ugye az, amit ugye megint, tehát hogy egy hete történt ez, vagy inkább hat napja, és arról, hogy egy olyan dolgot állapodott meg, vagy van egy szándéknyozat arról Magyarország és Amerika között, hogy ide fognak telepíteni 10 alap egyébként ki nem próbált moduláris atom erőműveket, és erről igazából így nincs erő, hogy ez micsoda? Miért kell nekünk 10 alap moduláris atom erőmű? Hogy mit kell nekünk? Tehát mi ez az energia, amihez kell ennyi pluszt energiát betelepítenünk? És ugye Orbán Viktornak volt egy ilyen mondat, hogy is mondta, hogy adatbázis kell építeni, ugye, tényleg ezt mondta, ugye adatközpontokat mondani, szóval hát, hogy arra kell majd ez az építkezés, de hogy ez, hogyha egy kicsit kijebb nézed, akkor én inkább egy ilyen távolító eszközt látok benne. És az, amit egyébként ott is mondtam a Marcán, azt továbbra is tartom, hogyha a Orbán Viktor és a felsorolt miniszterek meg a gazdasági szereplők elmennek a bohócok nélkül, akkor sokkal erősebbet volna ennek az üzenete, mint az, hogy viszi magával ezt a kegyenc járaton az embereket, és megállás nélkül a WC mellől szelfizik Bohár Dániel, meg nem tudom, Lentulaj, de ez volt Lentulaj Krisztián. Szóval abban, gondolj bele abban, hogyha az ország miniszterelnöke ezekkel van egy légtérben, azért valamennyire ez, ő is osztja a kisugárzásukat. És szerintem ez azon nem volt jó. De mindesetre neki, szerintem politikailag ez egy siker volt, az ország számára szerintem azon meglátjuk, hogy mi lesz bőle, és a közvélemény számára, meg szerintem az a tanulság ebben, hogy olyan gyorsan tudunk ítélni kérdésekben olyan fekete-fehér módon, hogy meg se várjuk azt, hogy eltem bármit látunk belőle.
De
hogy
a politika tempójából sajnos most ez következik, szóval kicsit szükségszerűség, amire
beszélsz. De bocsánat, az, hogy a Telexnek kellett nem tudom hányadik kört futni abból, hogy kiderítse azt, hogy valójában, és te most meg fogsz döbbenni, hogy a Szijjártó Péter hazudik, az tényleg az egy hát hogy mondjam, tehát hogy azért ennek, és akkor ennek van egy másik mondata, amikor talán a Róna Jeganos interjúban arról beszél Orbán Viktor, hogy oda repült második alkalommal a Zelenszky Washingtonba, ugye volt az első, amikor nem volt rajta öltöny, és volt a második, amikor már volt rajta öltöny, és akkor az egész magyar közmédia azon röhögött Rákai Filipestől, meg az egész Schleppestől, hogy senki nem várta Zelenszkyt a repülőtéren. Hát, várjál. És erre azt mondja, hogy azért nem várta senki őt a repülőtéren, mert nem volt ilyen hivatalos katonai fogadtatás, mert hogy shutdown volt, nem működött az amerikai állam, de mi jó, hogy volt áram a Fehérházban, a világításban, ugye a Zelenszkyen nem volt, és akkor itt a Róna Jeganos ezen elsiklik ezzel
felőtt. De akkor nézzünk is meg egy részletet ebből az interjúból, és beszéljünk egy kicsit részletesebben róla, és azt a részletet, amikor pont erre a Magyarország bajban van kérdésre tér ki a miniszterelnök.
De ekkora bajban vagyunk gazdaságilag?
Mindig.
Magyarország mindig.
Jó, hát amióta, de ezt nem tudom, ez így van, nem, mindig
korábban
vagyunk.
Korábban.
Valószínűleg.
Első
de most ekkora a baj.
Első világháború óta Magyarország mindig bajban van. Aki ezt nem tudja, nem ismeri a magyar történelmet. Magyarország a mérete miatt és a sajátos földrajzi fekvése miatt mindig nehézségekkel küzd, és célpontként tekintenek rá a világból sokan. Mindig vannak barátaink, és mindig vannak ellenfeleink.
Ez a megállapodás azt célozza, hogy mert most bajban van a költségvetés, legyen valami tartalék.
Nem, nincs ilyen összefüggés, még egyszer ismétlem, az első világháború vége óta Magyarország mindig szüksége volt valamilyen pénzügyi védőpajzsra. Volt, amikor sikerült ilyet létrehozni, volt, amikor nem.
Szerintem ez egy nagyon izgalmas interjú volt, amit az ATV-n láthattunk a miniszterelnöktől. Ez egy több mint egy órás, nagyon sok idézhető mondat van benne. Én két dolgot jegyeztem meg, amivel kapcsolatban egy kicsit azt éreztem, hogy alultárgyalt jelensége egyébként az Orbán interjúknak és Orbán Viktor kommunikációjának. A miniszterelnök mindig úgy áll hozzá ezekhez a beszélgetésekhez, mintha ez egy ilyen verbális elmejáték lenne, hogy kommunikációsan mindig egy frappáns dolgot szeretne mondani, kicsit egyébként függetlenítve attól, hogy mi a kérdés, sokszor ennek egy közmondása vége, vagy valamilyen ízes beszólás, és egyébként nyelvileg nagyon színesen kommunikál, de hogyha ez egy ilyen hosszantartó interjúban történik, akkor azt vettem észre, hogy ennek is van már egy ilyen kiszámítható modellje, egy ritmikája, hogy valójában egy idő után feltűnik ez a szellemeskedés, és az, hogy nem jönnek a konkrét válaszok, és ez akkor szenved ötlő, amikor olyan nyelvi megoldások hangzanak el, amiknek, hogyha mélyen belegondolunk, túl sok értelme nincsen. Tehát, hogy volt például egy ilyen mondat, hogy ő nem a nyugdíjrendszerrel, hanem a nyugdíjasokkal kötött szövetséget. Valójában nem tudom, hogy ez mit jelent, de így jól hangzik.
Látszik, és ajtad, el tudod.
És a másik, ami szerintem nagyon egy furcsa pillanat volt, amikor tulajdonképpen, hát ez történt, Orbán Viktor cigányozott ebben az interjúban, azt mondta, hogy vannak a magyar gyerekek és a cigány gyerekek, és ugye rónaiakban erre válaszolt, hogy hát a cigányok is magyarok, és hogy jelezte, hogy nem biztos, hogy ez volt a megfelelő kifejezés, és akkor ott Orbán Viktor így kiigazította, hogy ez nem is úgy gondolta, stb. De hát, hogyha te vagy a miniszterelnök, te vagy Orbán Viktor ezzel a politikai tapasztalattal, akkor ugye természetesen tisztában vagy vele, hogy veled szemben ő Rónai Egon, akinek olyan újságírói sztenderdjei vannak, olyan dolgoknak akar megfelelni, amiben ez nem fér bele, és biztos, hogy szólni fog. Ez biztos, hogy egy kibillentési pont. És számomra nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, de nagyon látványos volt, hogy ez egy ilyen előre, nem biztos, hogy előre kitalált, lehet, hogy rögtönzött, de egy szándékos kibillentése volt Rónai Egonnak, és az volt a cél, hogy a kérdezés technikája ott azon a ponton összeessen, és Orbán Viktorhoz kerüljön vissza a kontroll.
Na persze. Én szerintem egy rossz interjú volt az ő szempontjából.
Igen?
Igen. Tehát, hogy egy csomó olyan hibát csinált, amit hogyha lett volna valakinek ereje, ideje kihasználni, akkor szerintem abban lehetett volna egy sok mindent elérni. Az egyik az, amit itt mondott, a Magyarország mindig bajban van. Hát ugye majd beszélünk majd, hogyan gyártja Bahár barátom a videókat rólam szekcióba, hogy ha ott megállítjuk, és ezt lupoljuk világ észébe, akkor Magyarország mindig bajban van. És ott rájön arra az abban, hogy van ott egy probléma, és rögtön mondja, hogy hát nem azért kell a védőpajzs, mert bajban vagyunk, de akkor miért kell? Ez az egyik. A másik, ugye, ami állandóan az államot egy per egyben beszél magáról. Én ezt csináltam, én megállapodtam, én kiharcoltam, én országlom, én várat építek, én.
Hát van egy, ugye ennek ilyen történeti része, hogyha olyanok a számok, akkor emelek.
Igen. Én emelek, én csinálok, ez a második. De ez nagyon-nagyon látványos, rengetegszer, és az interjú végén, amikor elkezd fáradni, akkor már kezd egy kicsit korrigálni, és mondja, hogy ja, nem én, hanem mi, nem egy személyben, hanem több személyben, nem így működik. Van egy ilyen államelméleti fejtegetés az amerikai elnöki rendszerről, szerintem egyébként pár dolgokban hibásan, hogy az amerikai elnök mit tett, és mit nem tett meg, és ő ott teljes korlátlan amerikai elnöki hatalomról beszél, amit ő szerintem, hát, hogy mondjam, igény lenne rá neki is, de hogy beszél erről is, de hogy ami érdekes, az, hogy nem rengetegszer beszél bele, és amit amit még soha nem csinál, szerintem, és én nem hallottam, az az, hogy ugye volt egy nagyon erős mondása, amikor a család elkezdett gazdagodni, hogy ő szokott-e ilyen üzleti kérdésekbe beleszólni, hogy hát ő soha. Hát üzlet, politika, két különböző dolog, és itt ebben a beszélgetésben vagy tízszer elmondta azt, hogy ő valamit kiharcolt, ő el kell valamit adni, ő vesz, ő úgy tárgyal, hogy mindig jó legyen, mindegy, van kultúrája a budapesti alkudozásoknak, szóval ilyeneket mond, amik szintén nem rámutat, nem vannak rá. Ugye az, amikor a szegénység kérdésben hibázotta, és ugye próbálta ott a Róna Jegont helyre billenteni, és nem sikerült, ugye ez egy olyan módszer, egy igazi módszere, hogyha megnézed, amikor valami kellemetlen kérdés lett, akkor azt mondja, hogy de nem ezért jöttem, hogy ilyenekről beszéljünk, ugye nem megy bele ebbe a játékba, ugye nem akar, tehát egyből egy agresszív állapotban, mert a Róna Jegon hát azért nem mindíthatott teljesen ellent, amikor a bírósági ítéletekről volt szó, hogy bíróság mondja ki, hogy Budapestnek mi helyzete, itt van a bírósági ítélet, hol van, nem ő mondja, és ő nem létsz, egy csomó ilyen kérdés volt, de mi történt? Lényegében engedték, hogy az Orbán csapat ezt az egészet teljesen végig spinnelje a magyar médián. Már magában az, hogy 15 éve nem volt az ATV-ben, ez micsoda dolog, hát most nem tudom, ki számolja ezt, de lehet, hogy ez most akkor eljött ennek az ideje. Én nem úgy tekintek arra, tehát erre az interjú nem úgy tekintek, mint egy teljesen szabad interjú lett volna. Egyrészt azért, mert szerintem vannak Rónai Egonnál sokkal erősebb kérdezői, még az ATV-nek is, ugye és nem ővel, nem hozzá ment, hanem pont hozzámentek, és a másik pedig az, hogy ugye az a mondása az Orbánnak, hogy ő nem egy olyan helyre, ami nem külföldre van, nem, olyan helyre megy csak, ahol nem külföldre van finanszírozva, jelentsen az bármit, ezért ez eléggé behatárolja azt, hogy ezekben a helyzetekben egy olyan csatornához megy, amelyek a nagy része a bevételnek a nagy része egyébként állami reklámokból, ugye a rogáni pénztárcából jön. De amit szeretném valamit mondani, ami megint a magyar nyilvánosságnak az egészen elképesztő szintje, sajnos ez van, mi is részé vagyunk, de hát próbálunk belőle kijönni. Volt egy rossz interjúja, nem annyira jó interjúja az Orbánnak, rengeteg hiba volt benne, és akkor elkezd azon a magyar nyilvánosság azon a spinre felülni, hogy miket rajzol Orbán Viktor a papírjára.
Igen.
Ki a jó Isten érdekel?
Én nagyon sok embernél látom, szóval, hogy ebben nincsen
semmi különös. Én szoktam rajzolni, én nem tudom, miket szoktam rajzolni, de nem, nagyon rossz rondán rajzolok. De
majd rólad is kirakunk egy képet bár.
Igen. Másodat fogok megoldani, hogy rajzolom éppen, de hogy ez egy, és akkor és ezzel az egy dologgal, ez ügyes dolog volt az ő részükről, ez az egy dologgal az egész interjúról sikerült levinni a fókuszt, mindenki felült rá, mindenki tette a dolgát, ahogy szokott a magyar nyilvánosság, az egyik kiröhögte, elmebeteg, pszichopata, pszichológus, nem pszichológus, rajzol, nem rajzol, mi a metakommunikációja, és a valódi hibákról, amiket csinált Orbán az interjúban, elmegy arra a fókusz, hogy miket szokott rajzolni. Most kit érdekel, hogy mit rajzol? Az érdekel sokkal inkább, amikor úgy beszél, például amikor mondtál a nyugdíjakról, hogy ő nem a nyugdíjrendszerrel kötött szövetséget, ki mondta, hogy abban kötötti a szövetséget, hanem a nyugdíjasokkal, és ő majd megemeli, és aki hozzá, aki mit mondott még?
Nem létezik a nyugdíj, csak a nyugdíjasok léteznek.
Így van, tehát nincs a nyugdíj, csak a nyugdíjasok léteznek, és így mondja ezeket a tényleg ilyen...
Mondjuk ezzel lehet, hogy sokan egyetértenek, hogy a nyugdíj az kevésbé létezik, vagy a nyugdíj összege.
Igen. Szóval, és akkor, és mondom, szóval szerintem ez nem volt egy olyan csodálatos dolog, és akkor ennek, és mondom, nézd, a spin megint korlátlanul megy, és a hülyeség korlátlanul folyik, és engedik azt az emberek, hogy mondjuk bebizonyítsa azt, hogy ez az interjú olyan elképesztő csodálatos volt, és hogy micsoda egy bátor ember volt. Ugye ennek a non plus ultrája az, amikor Lázár János Amerikából Bohár Dániel elképesztő, izzasztó kérdéseire válaszolt, amivel úgy rakta ki a Facebookra, hogy sajtószkander. Na, körülbelül ez egy ilyen sajtószkander volt az Orbánnak is, mondom, tehát volt benne egy csomó hiba, a hibákat nagy részét kérdezett volna szedni, még egyszer szerintem az, hogy valaki azt mondja, hogy Magyarország mindig bajban van, azért egy erős állítás, és most nem tudom, miért az első világháború óta, de hallottam, hogy akkor Magyarországnak a területi csökkenésében, ugye nem volt Magyarország, nem egy monarchia volt, de ez most teljesen mindegy, de egy ilyet mondani, gondolj bele, hogyha valaki más mondaná, mások oldalon azt mondja, hogy Magyarország mindig bajban van, akkor az mit kapna az arcára?
Igen, de egy kicsit vissza a...
Földre.
Hát a Trump-al való találkozásra, és oda. Igazából arról beszélünk még egy kicsit szerintem, hogy jó, az elmúlt napokat, az elmúlt heteket inkább a Fidesz dominált a magyar nyilvánosságban, de azok a kísérletek, amiket Magyar Péter vagy a Tisza párt megtett az áttematizálásra, például a találkozó kapcsán pont ebbe a védőcsomag témába próbált belekapaszkodni Magyar Péter, szóval mennyire voltak ezek sikeresek, vagy ezt most el kell engedni, és valójában ezt a pár napot megnyerte Orbán Viktor és a Fidesz?
Szerintem, hogy hogyan lehet ezt kivédeni, ez egy nehéz helyzet, egy politikai kampányban az ellenfél, vagy elmegy egy külföldi országba, ahol megkapja Amerika elnökétől kap egy aláírt sapkát, meg megsimogatja a vállát, meg you are the greatest, meg mindenki mond neki, hogy arra hogyan lehet reagálni, az egy nehéz kérdés. Az, hogy valami, tehát ugye nem tudjuk, hogy ez mi. Tehát ugye ezt is el vagyunk szokva, hogy egy, ugye ebbe a, hát hogy mondjam, szuboptimális jogállamban élünk, de az egy fura helyzet, hogy 6 napja nem tudjuk, hogy a magyar állam milyen megállapodást kötött az Egyesült Államokkal. Mit kér érte cserébe, mit adunk mi érte, mi ennek a módja, ugye van egy független intézmény, a Nemzeti Bank, ő neki van valamilyen kötöttsége? Valahonnan jön valami pénz, valamilyen, tehát ez az argentin modellt, tehát nem tudunk róla semmit, hanem 4 ember külön, tehát érted, mit mondok, szóval az a helyzet, hogy ez egy teljesen szürreális dolog, hogy valami olyanba megyünk bele, amiben nyilvánvalóan van politikai, gazdasági konzekvenciái, és semmit nem tudunk róla, hanem emberek ilyen különböző helyzetekben, ugye Lázár János valamelyik ilyen rócsóján, így mond egy valamit, és hiába, ugye van egy parlament, ugye ülésezik, de mintha ez egy így csak úgy történne.
De akkor szerintem ezen a ponton nyissuk ki a kört, és fel is tenném az első kérdésemet, amire szavazni lehet. Értékeljük akkor közösen ezt a találkozót, és hogy mi kerüljön bele a Trump füzetünkbe. A kérdés az, hogy elérte Orbán, amit remélte a washingtoni találkozójától, és a kék jelenti az igent, a piros a nemet.
És hogy mit remélt, azt mondjuk nem tudjuk. Hoppá!
Hoppá! Na ezt elsöprő többségben van egyébként
megafonban. Aha,
elsöprő. Sokkal nagyobb arányban egyébként, mint az online szavazatoknál, ahol 58% a nem és 42% az igen.
Oké, de érted, szóval azt jelenti, hogy nyilván ez egy polarizált közeg, ugye itt is nem feltétlenül a legfideszesebbek ülnek valószínűleg, vagy persze kitűnő, reméljük igen, örülnék neki, ha igen, de hogy az jött le, és a metakommunikációt kell mindig ebben a dolgokban nézni, amikor kiállt oda az Orbán, ugye, akkor már tényleg nagyon fáltak voltunk a Marcival, és hogy ott a sajátjai előtt volt ez a performance, amikor egymást lábára léptek, hogy ki tudjon nagyobbat benyalni a kérdéseivel, na most ott nem egy vidám, hú, de mindent elértem, hú, de csuha, ide jó, nem a csuha Ildikó, de hú, de jó, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy ez nem volt, és lehet, hogy fáradt volt, meg már nem tudom, meg már jetlege volt, meg a túl sok, nem tudom, sajtburger a Trump-al ebédre, ezüstkanállal, de hogy érted, szóval, hogy ettől még nem az jött le, nem az a, és ezt kellett valamilyen módon átkedezni, amikor felszed a repülőre, és ott a második ilyen performance-t csinálta, és amikor utána elment ugye foci meccset nézni Reykjavikból, utána, amikor megjött, ugye akkor volt egy kis vákum, amikor az összes többi, akik ott voltak ezen a tárgyaláson, elpróbálták mondani, hogy mi történt, és nem tudták elmondani, ami A, még egyszer, vagy nem történt semmi, B, nem beszélhetnek róla.
Beszéljünk a humanistákról.
Rotterdami Erasmus 5 perc.
Ugye az elmúlt hónapokban én eléggé azt tapasztaltam a környezetemben, meg a közbeszéd hangulatán is, hogy borús, kemény, agresszív, és most úgy tűnik, hogy azok a szereplők, akik egy ideje nem voltak túl aktívak, de egyébként a közeletet nagyon színesre és mókássá tették, most kaptunk egy ígéretet arra, hogy visszatérnek a politikába, tehát ugye Barabás Rihárd és Csekatalin.
Várjál. Önök hallottak már a humanistákról? Aki hallott rá, az emelje már fel a kezét. Hoppá, de nem az Erasmusról, hanem a Páltról. Hoppá, mely, 7%? 8? Van remény, ne igen, bocsánat.
Szóval Barabás Rihárd és Cseh Katalin színre léptek, és egy új pártot alapítottak, ami valahogy azt próbálja kommunikálni, hogy kívülről kell támogatni a Tiszát, de közben valahogy az őszintességet és az urbánus szavazókat képviselni. Egyéni jelölteket indítanak, de úgy fognak kampányolni, hogy csak a listájukra szavazzanak, biztos ki fognak derülni részletek a későbbiekben. De az alapgondolatot tekintve, hogyha komolyra fordítjuk a szót...
Tudjuk, mi?
Én valójában nem látom ebben a politikai racionalitást, mert az az ajánlat, ami tűnik, ami látszik, az egy olyan ajánlat, amit most alapvetően kínálnak már pártok. Ugye léteznek nem tiszás ellenzéki szavazók, és gyakorlatilag nem tudom elképzelni, hogy miben lesz ez az egész más, mint mondjuk az, amit a kutyapárt kínál.
Na, amikor ebédeltük a Kamillával itt Kaposváron, hogy én messziről kezdjem, akkor azt meséltem el neki, meg a Matyinak, André Mátyásnak a szerkesztőnek, hogyha nem lennének gyerekeim, akiket nem látnám, hogy növekednek, és az időt múlik, akkor azt mondom, hogy minden nap igazából újraélek egy napot, ami abból áll, hogy felkelek reggel, van lehetőség, hogy esetleg leváltják az Orbán rendszert, és jönnek ugye először a kamupártok, nagypártok, baloldali érzelmű, de mégis liberálisnak gondolt, a kisebbségre hajtó pártok, különböző mozgalmak, kezdődik az első fanyalgás, a második fanyalgás, jönnek az első kutatások, és a másik kutatások, és aztán kezdődik mindig előről. És ugye van egy nagyon szép verse, a Petri Györgynek az Örök hétfő című költeménye, én ebbe élem magamat, és az a szerencsém, hogy kézzük, és akkor legalább a gyerekeim nőnek, és gondolom, akkor mégsem vagyok egy ilyen idő lúbba, amiben mindegy, szóval, hogy ezt én már annyiszor láttam, Kamilla, hogy tehát, hogy én ezt láttam 17-ben, 21-ben, egyszer csak, tehát, hogy mondjam, hogy te szoktad mindig azt mondani, teljesen jogosan a Momentumról, hogy kegyeleti okokból nem beszélünk róluk, nem tudom, hogy létezik-e ilyen jövőben lévő kegyeleti ok, hogy jó, kicsit beszélünk róla. Tehát ez a műsor, ez a 72. adásunk, amit tartunk, és még bírjuk még szusszal, már nincs olyan sok háta belőle, de még azért bírjuk. Olyan 30 adást szenteltünk arra, hogy vajon lehet-e a mostani jogi keretek között egy új pártnak, egy nagy párt mellett van-e esélye, illetve hogy aki, amikor valaki egy ilyen pártot létrehoz, felépít, akkor akarva, vagy akaratlanul milyen érdekeket szolgál, kinek segít ebben, és ki kap a karmelitába koffein túladagolást, mert hogy már nem tud több kávét kérni már szegény Rogán úr. Tehát, hogy az a baj, hogy ha, tehát én nem tudom másképp nézni, mint aminek kinéz. És annak néz ki, hogy ugye a Barabás Richard, aki ugye a Párbeszédnek volt az elnöke, meg szóvivője, meg a anti-klerikális kampányának vivője, meg Új Buda alpolgármestere, meg Karácsony Gergely személyes szóvivője, meg a Cseh Katalin, aki volt a Momentum elnökségi tagja, meg európai parlamenti képviselője, meg most Fekete Győr András megörökölt országgyűlési képviselője, egyszerűen arra jöttek rá, hogy valamit kell csinálniuk. És egyszerűen úgy ébredtek fel egy szomorú novemberi vagy júniusi napon, hogy na most, ha mi nem alapítunk egy pártot, akkor itt a Magyarország az lényegében az itt véget ér. Tehát így az apokalipszis korábban jön el, a négy lovas már megfújta a kürtöket, és hogyha ők most nem lépnek a színre avval, hogy ezt a performance előadják, és most ha nem fognak még melléjük jönni még a különböző másik, a pletykák szerinti másik inkumbens pártok képviselői, akkor lényegében itt megáll minden, és a sötét középkor humanisták, tehát Erasmus vége, és kész, és megyünk vissza nem is tudom hova. Tehát, hogy és ezek az emberek, az, és még egyszer, tehát 2025 novembere van, nem 2024 novembere, hanem 25 novembere. Van hátra 5 hónap, 150 nap van hátra a választásokig. Aki ilyenkor ezt csinálja, az lehet, hogy jó szándék vezéli, de és nem látja, hogy mit csinál különben, az akkor vagy az van, hogy akkor azért ne csinálja, mert akkor nem ért semmit az elmúlt 15 évnyi Fidesz országlásból, vagy amiért csinálja, az annyira nyilvánvaló, hogy kilóg, és nem csak a lóláb. És bocs, amit mondott, és akkor nem mondtad el, amit akartál mondani, mert ugye beszélgettünk mi a Kamillával sokat, hogy olyan, mint egy bútorboltnak a reklámja, az a beharangozó. Én elmondom helyetted, nekem nem drága. Tehát, hogy...
A magánbeszélgetéseinket folyton, ugye?
Így élünk mi. Transzparensen. Szóval, hogy erre mi szükség van, és akkor és ugye a Barabás Richard, nem az Isten neki, a Barabás Richard ugye hazudik ebbe a videóba, ez elképesztő, tehát itt is teljesen egy politikus hazudik, az tényleg engem sokkolt, de amikor arról beszél, hogy a magyar választási választórendszerben, hogy ő azt ajánlja, hogy rendben van, a Tisza fog győzni, mindenki szavazol rá a listán, de az egyéni, nem bocsánat, tehát mindenki szavazol rá az egyéni jelöltekre, de őre jók szavazanak majd listán, és akkor majd milyen sokat ad. És ugye aki ezt először hallja, és van mögött egy ilyen szép ilyen parlamenti patkó, igen, akkor az nem hallja ki azt a hazugságot, hogy ez nem így van. Mert a két rendszer, ugye a listás rendszer és az egyéni rendszer, ugye szorosan kapcsolódik egymáshoz, mint a győztes kompenzációval, mint a nem nyert szavazatoknak a listára való menésével. Szóval maga az alapgondolat, az alapállítás egy hazugság, és minden más, ami körülötte van, az félek, hogy ugyanilyen lesz, és egyébként szerintem jobb sorsa érdemes emberek azt gondolják, hogy most ez valami lehetőség, de mondom még egyszer, én ezt emlékszem meg az új pólus nevezeti dologra?
Igen.
Na azt biztos, hogy nézők is emlékeznek. Végtelenül sikeres projekt volt, akkor éppen arról szólt, hogy a LMP az együtt meg, és talán a Momentum egyesüljön egy szuper pártá, és akkor erről lehetett beszélni fél éven keresztül, aztán meg elment.
Egyébként erre a humanisták szerintem a legelmésebb kormányzati reakció a Szentkirályi Alexandrától érkezett, ugyanis ezt az ilyen teljesen kiváló bibliai utalást tette, az egyházakat éjjel-nappal támadó Barabás. Így jellemezte Barabás.
Érti, aki érti.
Úgyhogy én Szentkirályi Alexandra social media managerének fizetése van, és
javasolnék. Lehet, hogy ő se érti ezt az analógiát, amit mondasz, de mindesetre a lényeg az, hogy szerintem az idő majd meg fogja mutatni, hogy ez micsoda, és majd be fogja árazni, hogy ez micsoda. Nyilván majd jön egy kutatás, hogy a magyar, nem tudom, progresszíven gondolkodó városi liberálisok felének a negyede szívesen szavazna egy ilyen pártra.
Menjünk tovább, és beszélünk egy kicsit rólad, ugyanis az elmúlt hetekben azért kicsit sokat viccelődött veled a kormányzati média.
Hát, borsó és a héja.
Igen.
Így van ez.
Nézzünk meg erről egy összeállítást, aztán kicsit beszéljük ki ezt.
A héjáról.
Ebben egyébként gondolj bele, hát ez egy teljesítmény. Tehát Bohár Dániel felakott egy kérdést Donald Trumpnak, ki angolázott belőle, de mégis ugye próbálta egy komoly világpolitikai kérdést felemelni. Szóval szerintem ezt megsüvegelendő.
Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 11. havi nyugdíjat, és lehet, hogy érdemes majd csak még májusban előhozni.
Megint ugyanott tartanak. Meg kell nyerni a választást, és utána mindent lehet.
Mondjuk elvenni a 11. havi nyugdíjat, és lehet, hogy érdemes majd csak még májusban előhozni újra, mint gondolatiságot, amikor nem fogják megcsinálni.
Egy bekapcsolt mikrofonban mondta azt, hogy találkozunk november 8-án, és ezt tudtuk akkor meg, hogy ott valami fog történni. Utána, ez volt, itt volt ez a bekapcsolt mikrofonban, és direkt megnéz, ez volt október 14-én, ott a Sármásaegben. És a szankciókat október 22-én vetette ki az Egyesült Államok az olaj, a Lukoilra, meg az összes ilyen orosz olajat forgalmazó vagy vívő cégre, magyarul, hát egy 8 nappal később. Tehát amikor ő azt mondja, hogy ezért jöttünk ide, az egy effektíve hazugság. Tehát nem ezért jöttek ide.
Én értem, hogy Ruf Bálint alatt elemzőként rezeg a lét az elmúlt napok megnyilatkozásainak besülése után, na de azért remélem, hogy nem fog pár nap múlva előjönni azzal, hogy elvitték az UFO-k. Itt azért simán felvetett volna egy alusisakot a fejére.
Bálint, miért szeretted volna, hogy ezt megmutassuk a nézőinknek?
Ufók nem vittek el.
Még elvihetnek.
Hogy eljöttek, és hazudok. És az, hogy mennyire borzasztóan gyorsan beszélek tényleg, és próbálom magamat lassítani, de nem nagyon fog esikőni eszem áprilisig. Szóval, amit szerettem, amit... Aztán már úgyis mindegy lesz. Szóval, hogy azt tettem volna mondani, két dolog miatt szerettem volna. Az egyik az az, hogy egyrészt nagyon köszönöm, hogy ők nézik az adásainkat, szerintem ez egy jó dolog, minden nézőnek örülünk, de ami a lényeg, tehát a külön választanám, tehát ami történt velem, ezt mondtam, hogy megkeresett az összes ilyen, hogy kell mondani, kormány közeli oldal, hogy a Marci mondjaná, megkeresett engem, és próbáltak valami berángatni, azt én kezeltem. A másik az, hogy mondtam egy mondatot, és ugye ez az egész van a legszebb, és ezért szeretnék erről beszélni. Tehát mondtam egy mondatot arról, hogy mekkora felelőssége van mindenkinek, aki a közéletben beszél, mert minden mondatát ki lehet forgatni, és ezért nagyon oda kell figyelni, hogy az ember lehet, hogy nem mondja el azt, ami a fejében kószú gondolatként keverek, mert valakik esetleg ezt kihasználják. És az történt, hogy utána azt mondtam egy példát, ugye ez október 30-án volt Szegeden, azt a példát mondtam, hogy ha valaki, tehát nem én, és most nagyon lassan mondom, amikor már ezt össze fogják szerkeszteni, akkor nehezebben menjen, tehát nem én mondtam azt, hogy vegye el valaki a 14. havi nyugdíjat, hanem, hogy ne beszéljen erről, ha ilyen hülye, ostoba gondolatai vannak. És akkor az történt, hogy ugye ez a NAK részt levágta az én drága barátom, a riporter, és azt mondta, hogy én beismertem, hát ez van, tehát én el akarom venni. Én itt ülök magamban, Szegeden körülnézek, túl sok a nyugdíjas, vegyük el a pénzüket. Tehát ez az egyik. A másik, ami szerintem sokkal fontosabb. És ezt hagyom, hogy a Dani ezt csinálja, hát ugye Borsó és a Héja csinálja. Remélem csak áprilisig leszünk ilyen. Na mindegy. Jó vágó, tehát valószínűleg tud majd munkát találni a filmipar, de amit akartam mondani, ami szerintem sokkal durvább, utána ez lement, ugye lement ez a kör, és utána ugye az történt, hogy már elmúlt, hogy Szegeden volt október 30-án, és egyszer csak ez a hír újra előjön, hogy a Tiszás elemző szint vallott, hogy ő el akarja venni a nyugdíjat két héttel később. És én nézem, hogy mi a fene van, és megnézem a hiradó.hu, az a mi pénzünkből lévő összeállítást, amiben már azt sem mondják el, amit mondtam, hogy nem kell erről beszélni, csak az, hogy el kell venni a 14. havi nyugdíjat, csak meg kell nyerni a választást. Na most ez viszont már egy, hogy mondjam, sajtóetikai kérdés, amit én pontosan tudok, hogy teljesen mindegy, mert a nagyon-nagyon szeretett tényleg nagyon szeretett nagynéném sírva hívott fel, hogy miért mondok én neked, hogy miért kell elvenni a 11. havi nyugdíjat, és hogy ez valami, hogy miért vagyok én egy ilyen szemét, és én mondtam, hogy ugyan már, hát nem ezt mondtam, hát teljesen mást mondtam, de ugye hát a kormánymédia ezt így adta le. Na most ez az, ami, mondom még egyszer, tehát mindenkivel előfordulhat, hogy ez történik vele, csak ez szerintem ez egy ilyen szempontból határátlépés, és azért határátlépés, mert hogy értettek, szóval, hogy önmagának a hülyesége, ennél sokkor a kopasz osztról való dumálást. Melyik része volt a hazugság, amit mondtam? Tehát az, hogy ugye ebben az országban egy embert vittek az UFO-k, a Pataki Attilát. Ezt mondjuk tudjuk, papírja van róla, többször mondta. Ha engem elvittek, valahogy én is letagadnám, és mondanám, hogy nem vittek el, de már mindent láttam, de érted, szóval, hogy amit ott próbáltam ott fejtegetni, ott a napokban egy problémát, az a probléma az van. És az, hogy ilyen szépen szeretik nézni, és megvelek, és csinálják, ebben semmi gond nincsen, és még egyszer ez egy része, csak azt tettem volna mondani, és igazából ezért csináltam az egészet, hogy ezektől nem kell valójában félni. Tehát, hogy ez az első 100 alkalom az kellemetlen, de hát ilyen a tükrözés is, érted? Szóval, hogy pontosan ez, amit akarnak csinálni ilyenkor. Pontosan ez a félemlítés, ez a rászállás, ez a pörgetés. Szóval amikor az ember Bedezsolt felhívja, és kirakja a telefonszámát az internetre, az nem a legjobb érzés, még a tükrözési skálán sem, de hogy nem baj, csináljátok, barátaim. És akkor, ha kell, minden egyes héten le fogjuk ezt adni, mert egyáltalán nem félek tőletek. Egyáltalán nem. Nyugodtan csináljátok. Bénán beszélek? Bénán beszélek. Hadarok. Néha összeáll a nyelvem. Fú, nagyon sokszor lesz a nyelvem. 5 órányi beszélgetés után még jobban? Igen. Néha elfetem, mi az arány és az állítmány. Azt is megtörténik velem. Ez mind megtörténik. Vállalom, áprilisig fogok itt lenni, de addig rohadtul nem félek tőletek. Na, Borsos a héja. Na.
Akkor ennyi. Kaposvár?
Akkor Kaposvár. Vagy volt, van még valami belpolitikában?
Szerintem beszéljünk Kaposvárról.
Beszéljünk Kaposvárról.
És a Somogy egyes körzetről. Ugye
igen.
Ennek a körzetnek az az érdekessége, hogy a 80%-a az itt lakóknak kaposvári, tehát egy alapvetően városias körzetről beszélünk. Nézzük a 2024-es EP választási eredményeket, itt csak 42%-ot kapott a Fidesz.
Igen.
Gelencsér Attila, pedig az országgyűlési képviselő soha nem érte el az 50%-ot az egyéni képviselőválasztáson. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy a különböző ellenzéki szavazatok mindig többen voltak összesen, mint az ő támogatói.
Igen.
Szóval, hogy azt is lehetne mondani, hogy itt tulajdonképpen kötelez lenne hozni ezt az ellenzéknek, de azt is látjuk, hogy
nem hozza.
Azt is látjuk, hogy egyébként a Tisza egyelőre nem épített jelöltet, nincs igazán beágyazott tapasztalt név, akit elő lehetne húzni.
Vagy nem tudod.
Ez probléma lehet? Ugye jövő hétfőn elvileg ez kiderül, hogy ki lesz a jelölt.
Oké, beszéljünk kicsit a körzetről, hogy ez miért fontos körzet, vagy miért van ez a Somogy megyei érdekesség. Szóval, hogy ez egy olyan érdekes körzet, ugye, hogy ez ugye van az a Manó, tudod, aki mindig átrajzolja a körzeteket.
Igen, az átrajzoló Manó.
És az Orbán Viktornak a zsebébe lakik. Egy óriás nagy ceruzája van. Szóval, hogy...
A varázs
nem úgy, nem, igen, úgy. Tehát, hogy... Szóval, hogy amikor az átrajzoló Manó megjelent még az Orbán Viktornál 2011-ben, előtte ugye Somogy megye nem volt egy mindig fideszes megye. Volt fideszes része, de volt ugye, főleg ezen a részében általában baloldali emberek, baloldali pártok nyertek annyira általában, hogy szinte mindig. Ugye most már szép emlékű, és egyébként itt, mint egyéni képviselő, rengeteget győző Lampert Mónikához, vagy Gyenesei Istvánt is tudnám mondani. Tehát ez a környék nem volt mindig egy fideszes ilyen bástya, csak úgy lett bástya, hogyha úgy kezdték el rajzolgatni, hogy semmiképpen se jöjjön ki az, hogy a bal oldalnak itt lehessen, vagy csak nem a Fidesz oldalnak legyen többsége. Ennek több oka van. Az első ilyen oka az, hogy Kaposvárból csináltak ezt a szuper körzetet, ami mondta, hogy van egy városi része, de van egy vidéki része, szóval van egy 26 település még mellette, aki része a választókörzetnek. És az a vicc, hogy lényegében 14 óta mindig iszonyú alacsony számmal nyer itt a Fidesz. Sokkal alacsonyabb egyébként az országos képviselőnek a győzelmi számai, még úgy is, hogy egyébként a Kaposváron túli falvakban, településekben sokkal jobban szerepel, mint ugye az örök polgármester Szita Károlynak a számai ugye évről évre. Szóval, hogy ez egy észonyú érdekes dolog, aminek szerintem sok oka van, de az egyik oka az, hogy a Szita ő egy ilyen intézményesült valaki, ugye a leghosszabb ideig hatalomban lévő megyejogúvárosi polgármester, ugye a 90-es évek legelejétől kezdve
fogunk róla
beszélni, és ugye van a másik oldal, ugye, hogy milyen a Fidesznek a jelöltjeit, aki itt bukdácsol ebben a körzetben, ami azért van, mert hogy valójában a Fidesz nem olyan erősít. Iszonyú erős a Szita, de nem olyan erős a Fidesz. És mindig úgy sikerül kiátszani az ellenzéket egymás ellen, úgy sikerül mindig a legrosszabb jelölteket megtalálni, akiket lehet keresni, szerintem, majd biztos mondják majd a nézők, hogy mindig aztán a végén tudjon a fideszes jelölt nagyon-nagyon rossz eredménnyel győzni.
De azért térjünk egy kicsit vissza erre az egyéni jelölt kérdésre,
igen.
És hogy...
Igen.
Hogy azért most tényleg az látszik, hogy a Tiszának az lesz a stratégiája, és ezt igazából azért mondom, mert mi a vétóban nagyon sokszor hangsúlyoztad azt, hogy nagyon fontos a jelölt személye, a jelölt beágyazottsága, stb. De most az látható, hogy a Tisza stratégiája végül is az lesz, hogy nem fontosak annyira az egyéni jelöltek, sőt, igazából Pósvai Gábor ezzel kapcsolatban tett is explicitebb állítást, hogy közösen kell ezt megvívni, tehát hogy az látszik, hogy igazából erőből akarják, a pártlogók erejével akarják ezt a választást megnyerni, és kevésbé fontos lesz az, hogy kik ezek az egyéni jelöltek. Mit gondolsz erről?
Azt gondolom erről, hogy ez nem, tehát nem akarok teljesen általánosítani, mert ugye 106 különböző körzet van, nem 106 teljesen különböző, de 106 körzet van, és ugye az a politikai tudományban, vagy a kampánytudományban a ilyen ökölszabály, hogy egy jó jelölt tud hozni plusz 5%-ot az országos listán túl, egy rossz tud vinni 5-5 lefele. Ez a maximum. Van nyilván, ugye kedvencünk, sokszor beszéltünk róla, a Rigla Jorsról, aki ennél magasabbat, van a Fidesznél is olyan, aki tud az ő saját listáján többet hozni. De valahol ez a plusz 5-5 közötti határsáva az, ami egy jó-rossz jelöltet tud jellemezni. Na most a Tiszának ugye az a stratégiája, ha jól értem, hogy a jövő héten hétfőn fogja megnevezni azt a három jelöltet, akivel aztán valahogy kiválasztódik szavazással az egy, aki lesz itt a képviselő. Tehát nem tudjuk, hogy ki lesz itt a képviselő, lehet, hogy akár egy helyben ismer, vagy beágyazott valaki, csak nem tudjuk, hogy kicsoda. Hogy mikor van ennek az ideje, ha a mi, nem tudom, mi tankönyvükben mennének, nem abból mennek, akkor lehet, hogy tavaly lett volna. Csak tavaly még a párt, meg mindenki más teljesen másképp át. És ugye még egyszer, nem egy normális helyzet, és amikor azt kérdezik, szóval, bocs, zárójel, ez az első zárójel, amikor azt kérdezik, hogy hát hol vannak már a jelöltek, mi történik már, és akkor nem tudom, a belpolitikai újságíró kiküldi a hírek, a leveleket, és akkor mindenkinek kell válaszolni, és akkor megírja a Dobrev Klára, hogy már minden százszor Klára megvan, megírja, nem tudom, a Mi Hazánk, hogy mi már teljesen kész vagyunk, minden matek lecke, és a Fidesznek még sehol, de hol van már a Tiszának a jelöltje, mert miért nem látjuk már, Dobrev Klára megírja, hogy miért nincsen meg, ismered a táncot, örök hétfő, tehát még egyszer, ez mindig ugyanez van. Akkor ugye az a kérdés, hogy vajon egy ilyen aszimmetrikus helyzetben, amiben a Fidesz próbálja legyőzni a Tisza, hol kell a jelölteket bejelenteni? Mikor van az az idő ablak, amikor még jó, és mikor van, amikor már nem jó?
Akkor erről kérdezzük meg szerintem a közönséget. Kíváncsi vagyok. Az online szavazók is már véleményt nyilvánítottak, de az lenne a kérdés, és ugyanúgy lehet a színes lapokkal jelezni. Gond neked, hogy még nem tudod, ki lesz a Tisza helyi jelöltje? Kék, igen, gond. Piros, nem, így helyes. Fehér, teljesen mindegy.
Úgy van ilyen váltások közben a szavazásban?
Én úgy látom, hogy a piros a legtöbb, az, hogy így helyes.
A fehér az a második, ugye?
A fehér a második, hogy mindegy, és az, hogy ez problémás, az a legkevesebb.
Hát a kevés a DK-s itt. Most már szűkül a
kör. De ezek szerint akkor...
És mi van az online?
Bocsánat.
Mi az online? Na.
Online szavazatoknál igen gond 13%, nem így helyes 35%, mindegy 53%.
Mert valójában ez a helyzet. Bocsánat, tehát, hogy Vox
Populi... Az online szavazóknál több a mindegy.
Mert ők gátták előre, hogy van egy fehér válasz, szerintem az lehet, vagy egy fehér szint. Na, szóval, hogy valójában ez a helyzet. És akkor majd, amikor jön majd a videó rólam, hogy teljesen mindegy, hogy kit indít el a Tisza párt bárhol, mert a Fidesz ellen arra szavaznak, akivel legnagyobb eséllyel bír.
Úgy értem, hogy új rovatunk
igen, van. Ruf Bálint szerint mindegy, hogy kit indít a Tisza párt, tehát nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy az embernek rohadtul elege van, és ahol elege van, ott valójában azt, hogy úgy kell állítani jelöltet, hogy ne legyen nagyon rossz. És akkor érted, szóval, hogy itt ez egy nagyon érdekes stratégiai kérdés, hogy még egyszer mondom, tehát nem egy normális választás ez. Tehát a Fideszben arra várnak, hogy kijön hétfőn ez a 315 név, és akkor az egész rendszerük, nyilván nem összekötve az adatbázisok, amik nyáluk nincsenek nyilván, azokkal rámenni, ki, hogyan, anya, mind amit láttunk, bocsánat, a promenádon. Csak azt megcsinálva az összes, minden egyes emberrel, találni rajtuk azt, hogy nem tudom, az ükanyjuk és kulák volt, és akkor ebben szirénázni végig az egész hetet. És aztán van száz, nem tudom hány nap. Az a kérdés, akik előjönnek emberek, és azért megint húzzuk alá, hogy aki ilyen, ezekben a dolgokban részt vesz, és akkor megint egyszer, hogy ez a média, bocsánat, de nem a kormányzati média, hanem a mi felelősségünk, aki kirakja magát annak, hogy amit kapni fog a Fidesztől, amit azért fog kapni, a családja fog kapni nemtelen támadásokat, a barátai, a szomszédai, az szerintem egy hős tett. Bocsánat, hős tett. Hogy valaki él avval, azt gondolja, hogy szükség van az országnak rá, hogy a népközösségi szervbe szeretne részt venni, hogy mindent, amit tud, hogy mi fog vele történni, azt zárójelbe teszi, mert fontos neki az, hogy legyen ebben az országban változás. Ez a komoly dolog. És annak a lelki terhe, ami vele fog történni, azt szerintem, és akkor magamat nézve, azt kalapomat megemelem, aki ezt bevállalja. Mert utána mi fog vele történni, azt még senki nem tudja. mert ugye azt még soha nem tapasztaltuk. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy már kétszer látott már, hogy egyszer?
Miért?
Hogy a Fidesz kis Fidesz hátrányban van. Egyszer látott valamikor egy ilyen, egyszerűen nem tudom, hol láttam, mert nem emlékszem, de nem ez van. Tehát azt tört, bármennyire is szerették ezt elhitetni velünk, és bárhányszor jön mindenfajta ember, magyarázza, elmondja, sokat látott szakértő grafikonra rakja, vagy görbére rakja, az a lényeg, hogy kisebbség van a Fidesz. Ő azt akarja mutatni, hogy nincs. Ő azt akarja mondani, hogy csak rájuk lehet szavazni. Amit még fontos még a Róna Jégoros interjúban, hogy amit mi sokszor beszéltünk, és mi jövünk vissza Somogyba, hogy az új ilyen kampány logikája a Fidesznek, hogy azért szavaz rám, mert legalább én tudom, hogy mit kell csinálni. Lehet, hogy nem vagyok jó, de én legalább én tudom. Én már 15 éve vagyok. Hát persze, az egy nagyon nagy előnyi, 15 éve mondja magáról. És dupla zárójel, azt mondta magáról, ugye én nem vagyok egy nagy hajós, fiatik se, de azt mondta, hogy ő van az árbócon. Miért van ő az árbócon? Tehát ő nem a kapitány, vagy a kormányos, de ez most mindegy. De hogy tehát visszatérve ide Somogyba, szóval az, hogy elég-e az idő, nem tudom. Nem volt ilyen kampány, nem láttam még ilyen kampányt, nincsenek erről, hogy mondjam, történeti tapasztalataim, mert nem nagyon volt ilyen kampány szerintem, hát sehol. És az, hogy milyen jelölt lesz itt, nem tudom, ki lesz itt a jelölt, nem tudom, ki fognak kiválasztani itt az itteni lakosok, de azt tudom, hogyha egy kicsit, ha azt az eredményt tudja hozni, ami a Tiszának van itt listásan, akkor győzni fog. Ha hagyják neki, hogy ezt megcsinálja. És ne kezdjék el majd elmondani azt, hogy nem tudom, a humanistákkal kell összefogni, mert mindenképpen kell egy Pride ide Kaposvárra. Tehát, mert ugye, bocsánat, ez lesz a következő ilyen mondásukör. Most nem a feltétlenül a Pride, hanem az, hogy azt hallottam, hogy lesz majd aláírásgyűjtés, nem tudom, Ukrajna mellett, a Pride mellett, a nem tudom mi mellett, ami mind, és aztán tényleg nem, mi aztán kiállunk mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekbe a dolgokba, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt. Visszatérve ide a Somogyba.
Igen, térjünk vissza Somogyba.
És lassabban térjünk vissza.
És egy kicsit tágítsuk, szerintem ne csak az egyes körzetről beszéljünk, mert oké, az egyes körzet rajta van ezen a kék térképen az 54 körzetben, de egyébként semmelyik másik somogyi körzet nincsen, és ugye azt lehet tudni, hogy ebből a szempontból tényleg kivételes az az egyes körzet. Ugye Bánki Erika helyi erős ember, ő a dél-dunántúli régiónak a...
régiós erős ember.
Igen, a régiós erős ember, ő itt főnök. A főnök, igen, így is mondhatnánk. Ugye ő sem egy nagyon népszerű politikus egyébként, de az is szerintem említésre méltó, hogy ahhoz képest, hogy ilyen erős egyébként Somogyban a Fidesz, ahhoz képest egyébként országos szinten ismeretlen politikusaik vannak nagyrészt, elég sok botrány volt. Tehát volt például ilyen, hogy egy jelölt átneveztette magát pár hónapra azért, hogy ugyanaz legyen a neve, mint az ellenfelének. Voltak azért korrupció gyanús ügyek is egyébként Somogy megyében. Szóval igazából mi az, ami miatt ennyire erős tud lenni mégis ezen az egy körzeten kívül a Fidesz itt helyben?
Na most, amikor ez a térkép készült, amikor a sokat látott szakértőkkel csináltunk, egyébként tényleg, tehát nem a Dáganival, de akkor nagyon vacilláltunk azon, hogy a Siófok kiközletet ide vegyük-e vagy nem. És én még mindig azt gondolom, hogy azért ott lehet akár meglepetés is. Nem olyan jó, de mégis akár ilyen csíkosan kékelhető körzet lenne. Miért? Egyszerűen azért, mert a Fidesz megcsinálja a munkát. Tehát, hogy ahogy ugye látjuk, bárhova megyünk az országban, az látszik, hogy a nagyvárosokon túl az a for, amiben ők vannak az elmúlt 15 évben, azt elképesztő nehéz dolgozni. Az a for, amiben vannak ilyen nagyon erős és felépített, több éve épített üzeneteik, meg inkább csomagjaik, mind a migrációval kapcsolatban, mind a nyugdíjakkal kapcsolatban, mind a megélhetéssel kapcsolatban, mind a háborúval kapcsolatban, ez egy ilyen információs, ilyen gyurmává van összegyúrva, és az emberek fejében benne van. Ami meg itt a helyi ügyekre vonatkozik, én azt gondolom, hogy azért van, mert ugye itt van egy király, a polgármester, aki tényleg egy király, olyan rendszere van itt a városban, mint szerintem kb. Senkinek. De annyiban ügyes, hogy valójában az országos politikából nagyon régen visszavonult, nem is nagyon, kicsit próbál, kicsit kirakta, kidugta a fejét, de aztán hogy visszabült ide, és onnantól kezdve ezt így ilyen királyságként irányítja a maga szempontjából, hogy mondjam, ügyesen. Úgy, ahogy még egyszer mondom, hogy a városában a Fidesz szavazóknál ő jóval többet kap, éve kevesebbet ugyan, de azért a végén mégiscsak ő győz. Hogy ez miért van? Szerintem több oka van. Egyrészt az egyik oka az, hogy maga a rendszere nagyon profin működik. Hogy tegnap este egy két órán keresztül néztem ilyen tényleg tátott szájjal a kaposvári médiáknak az ilyen tartalmait, szóval mind a tévét, tényleg hát csodálatos. Hát itt tényleg minden rendben van. Olvastam az újságot, olvastam az ilyen kiszervezett, nyilván teljesen független nyomtatott újságnak az ilyen archív számait, olvastam. Itt a média, tehát itt ez egy paradicsom, ez tökéletes hely igazából. Van egy-két ilyen gonosz erő, akik kívülről megpróbálnak itt beavatkozni, de aztán itt mindenki ellenáll. Szóval ez egy fontos dolog. A másik szóval van egy relatív jó lét, nem, tehát relatív, amelyiket országos szinti alatt van, tehát a itteni bérek színvonala lejjebb van, mint az országos átlag, de valahogy el tudja azt adni itt a vezetés, hogy ez igazából mégiscsak jó. Ugye nagy, ugye sok gyár települt be ide, olyanokat, nem is egy helyiek annyira szerettek volna, nem tudom mi a vélemények a török ilyen üveggyárról, azt lehet, hogy annyira kevésbé van a szívük csücskébe, meg elmondják majd a műsoron kívül, de hogy látszik, hogy azért egy koncentrálva van, látszik, hogy a Szita Károlynak van nagyon komoly Fideszen belüli kapcsolatai, és ezt így viszi, mint egy ilyen szép kis ilyen csomagot. És amikor meg az országgyűlési helyzetre van szó, akkor látszik, hogy az már nem az ő, nem tudom, mennyire az ő embere, szerintem nem is annyira az ő embere, én nem érzem azt az elképesztő vibe-ot közöttük, hogy ők igazán egymást kedvelnék, és az is látszik, különben a Fideszen belül, a helyi Fideszen belül, hogy azért már mindenki azt gondolja, hogy ez az utolsó ciklusa. Ő maga nem, de a többiek elkezdtek ezen gondolkodni. Szóval az hallatszik, hogy mint az alpolgármestere, ugye, aki sportoló volt, mint a jelenlegi országgyűlési képviselő, aki, hogyha nagyon nagy bajnak kell ahhoz lennie, hogy ő ezt megnyerje újra, ezt a körzetet. Szóval, hogyha ezt ő meg tudja nyerni újra, akkor az réges-régen rossz. Szóval van egy ilyen utódlási harc is itt a Fideszen belül, de közben meg, szóval, hogy azt lehet mondani, hogy tartja ezt a várost egy ilyen fura stázisban. Azt hiszem, ez a jó kifejezés. Amiben ő egy ilyen megszokott, egy ilyen intézményként működik, és mi hozza, tehát ő úgy fideszes szerintem, nekem az a típusú fideszesnek gondolom, hogy hozza a kötelezőt, szóval, hát hogy mondjam, nem is a legközelebbi ünnep hozzá, az ott már 23-a, ugye múltjából fakadóan, de hogy érted, úgy lehozta, hogy csak olyan szuverenitási harc volt benne, hogy így néztem.
De pont erre szeretnék rákérdezni, mert nekem az egész Szita Károly jelenség kapcsán. Pont ez jutott eszembe, hogy ugye elég jól dokumentált az ügynök múltja.
Egyesek szerint.
Igen, és ugye Magyarországon széles a konszenzus az antikommunizmusban, de az látszik, hogy bárkiről kiderül ilyesmi, az tulajdonképpen nem esik ki a közéletből. Ugye amikor Megyesi Péter kapcsán felmerült a D209-es ügy, akkor sem igazából rontott a népszerűségén, ez egyébként párhuzamosan volt ugye a 100 napos programmal. Azt lehet látni, hogy valójában ez a folyamatosan feljövő kérdés, az ügynökaktáknak a nyilvánosságra hozatala, ezt mindenki nagyon szeretné, de közben pedig, amikor egy-egy ilyen ügyre nem tudom, szó kerül, akkor valójában ez nem árt azoknak a szereplőknek hosszú távon, akiket érint vagy érinthet.
Hát igen.
De szerinted miért van ez?
Hát nagyon hosszú ez a történet, és szerintem is egy hibát mondtas, hogy javítsalak ki, tehát az antikommunizmus és az anti elnyomó szervben való részvétel azért nem ugyanaz. Azt, hogy valaki önként is dalolva, vagy valamilyen vélt, vagy valós ellenszolgatás reményében ügynökké vált, szerintem az nem egy olyan kedves dolog. az, hogy mit, tehát ezek, amikkel foglalkoztunk, ugye voltunk ugye Szegeden is, ugye a reformáció püspökénél, ugye őróla is kiderült, ugye Kistigó Lászlóról, ugye aztán kiderült, nem derült ki, ugye ugyanez a sztori ment el itt is, ugye, hogy a kiderült, nem derült ki, megvan ez a kartonnyal jelentett ott, Ungvári Krisztián szerint az, tralala, de figyelj, az az igazság, hogy 90-ben volt egy pont, egy lehetőség, amikor ugye még én is nagyon kisfiú voltam, te még nem is éltél, hogy nem az történt, hogy ezt az egész listát nyilvánosságra hozták volna, hanem szemezgettek belőle valakinek, és igazából az egészet eltüntették, és elberakták. Sokáig azt hitték, hogy nem is, hogy nincs is teljes eredelmében, és aztán pedig kiderült, hogy mégiscsak van, ugye a Kennedy Bizottság vizsgálta is, hogy van egy mágnes szalagon az összes név tartalmazó adatbázis van. Na most itt azért helyben azt nem tudni, hogy ez egy kitárgyalt dolog. És kitárgyalt dolog, és mégis nem tudom hányszor, nagyon sokszor választották újra a polgármestert. Szóval attól, hogy neki ilyen a módja, ilyen az ő valószínűleg ez még kicsit azért megakadályozta abban, hogy feljebb lépjen a nagy politikába, de érted, a belügyminiszternek az ápitkára is volt 3x3-as tiszt. Ez egy ilyen ország sajnos, hogy ebben nagyon gyorsan tudunk fejteni, vagy fejtettek velünk el dolgokat. De még egyszer, ez a legkisebb probléma szerintem, hogy ő ebben van. Őt ebben a tudattal választották meg az itteni jobboldali szavazók, és egyébként nem csak jobboldali szavazók, nem tudom hányadszorra, hogy ezt ők mennyire szeretik ezt a rendszert, amit ugye a Szita rendszert, azért az látszik, hogy van egy nagyon komoly lefele menő támogatási íve, és a mostani, tehát a 24-es szavazásnak az eredményei, az már, ott már én is inkább elkezdenék a nyugdíjan gondolkodni az ő helyébe, mert az már nem volt olyan combos. Egyszerűen azért, mert van egy kifutásnak dolognak, és egyszerűen van egy olyan demográfiai igazság, hogy az ő körzete, az ő városa, az nem annyira jobb oldal, amennyire ezt ő csinálta. Ez egyik a második. Az, hogy ezek a szembenézések 90-ben kellettek volna, szerintem még 94-98-ban is relevánsak lehettek volna, mára teljesen, hogy mondjam, jó lenne, és ugye szuper lenne, ha ezt meg lehetne tudni, és lehetne így ránézni arra, hogy miben éltünk, mert azért szerintem lenne egy pár izgalmas kérdés, de például a Kárpátok bondja, ugye Megyesi Péter, az még azt is valami kicsit még büszke is volt rá, hogy egy ilyen fifikásan átverte az imperialista.
Igen, de maradjunk Szita Károlynál,
maradjunk
mert
rá.
Szerintem, bár sokat beszéltünk róla, azért az online nézőink kedvéért, akik nem helyiek, szerintem jó lenne, ha egy összefoglaló bejátszót megnéznénk.
Nézzünk meg.
Szita Károlyról.
Mi viszi be a környezetmérnököt a politikába 90-ben?
A szakma is bevéheti az embert, és nekem az volt az első impulzus, amikor talán a rendszerváltást indukálta és ki is provokálta nagyon sok minden, de köztük volt a környezetvédelmi szakma is, a Bős-Nagymarosi vízlépcső.
Pusztán egy tiltakozás miatt kerül be akkor a politikába?
De oka volt ennek a tiltakozásnak. Az ember, hogyha hisz valamiben, hogyha valami árt és valami káros, és akkor azt látja, hogy egy rezsim, ha árt, ha káros, ha van ivóvíz, ha nincs, ha egészségtelen, lesz az égben, akkor is ez átviszi, mert egyáltalán nem érdekel, hogy mi van mögötte. A döntése az, mit fog jelenteni az ott élőknek, akkor azért feldühödik. Fiatal emberként pedig mérges is lesz.
Az MSZP kaposvári önkormányzati képviselője délelőtt tekintett be a Krakus Péter fedő nevű ügynök dossziéjába.
Egy beszervezési dokumentum, amely alapján megállapítható, hogy a Krakus Péter fedő nevű titkos megbízott polgári neve Szita Károly.
A kaposvári polgármester közleményében azt állítja, hogy visszaéltek személyes adataival, és jelentéseket soha nem készített.
Nem voltam ügynök.
A Fidesz alelnöke azt szeretné, hogy kiderüljön az igazság.
Ez igen kellemetlen ügy. Legkellemetlenebb az gondolom Szita Károlynak, kétségtelenül kellemetlen a Fidesznek is. Azt szeretnénk, hogy az igazság derüljön ki.
Pokorni Zoltán hozzátette, hogy tudomása szerint Szita Károly bírósághoz fordul, és amíg a bíróság nem dönt, addig a Fidesz sem foglal állást az ügyben.
Még mindig nem érkezett válasz arra a levélre, amelyet az Európai Bizottság elnökének címzett Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A levélben többek között arra kérte Ursula von der Leyent, hogy változtassa meg az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos Európai Uniós szankciós politikát, amelynek a magyarországi önkormányzatok és a magyar emberek fizetik meg az árát. A levél hatalmas összefogást eredményezett. A magyarországi települések mintegy 80%-a több mint 2500 önkormányzat csatlakozott hozzá feladóként.
Csokolom.
Mit ígértem?
Sört vagy pálinkát?
Sört.
Nem, hogyha jó idő lesz sört, de azt mondták, hogy jó idő van, ha meg rossz idő lesz pálinka, képviselő meghozott gyümölcsöt. Segítetek majd nekem ilyen szalagot vágni?
Persze.
Mennyire ismeritek ennek a játszótérnek a történetét? Na. De most jó volt a régi?
Nem.
Ezért tavasza, amikor ti suliba jártatok vagy jogjóval, ide hívtak szüleitek, szeretnétek korszerűbb és modernebb játszóeszközöket használni, és akkor abban maradtunk, hogy jó, rendben van, jó sok pénzbe fog kerülni, de próbáljuk meg, és álljunk neki, vágjat!
Fú. Még egy kicsit Szita Károlynál maradva egyébként, szerintem nagyon izgalmas, hogy korábban volt itt egy másik erős ember, Lampert Mónika személyében, aki ugye szocialista politikusként miniszterségig is jutott, és az a hír járta, hogy ők egyébként jó viszonyt ápoltak Szita Károllyal, amit így mai szemmel nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy egy szocialista és egy, vagy egy ellenzéki és egy fideszes politikus jó viszonyt tud ápolni.
Szamolnál Zsolt is például.
Mit tudsz erről elmondani, vagy mi volt Lampert Mónika szerepének a helyi jelentősége?
Szerintem az nem egy örökölvaló dolog, hogyha egy normális váltógazdaságban politikusok egymással beszélgetnek, akár ügyek mentén egymással együtt szavaznak, vagy támogatnak egy normális, vagy csak normális váltó gazdaságban. És hogy Lampert Mónika egy szeretetreméltó ember volt, ugye itt tényleg nagyon sokat nyert, itt erős ember volt a szocialista pártnak, néha már túl erős embere is volt a szocialista pártnak, volt egy külön saját csatája, ugye a Gyurcsány Ferenccel is, nem is kicsi, amit aztán úgy odott meg, Gyurcsány Ferenc, aztán a kabinetfőnökének tette Lampert Mónikát. Szóval ő egy meghatározó embere volt a 90-es éveknek, mind miniszterként, mind itt helyben. Az, hogy jobban volt a Szita Károly, ugye hát egy helyről indultak, tehát ilyen szempontból a felháborodás ereje, ugye, amikor az ember felháborodik, elnézést az ízletlen viccek, de hogy a Szita Károlyhoz visszatérve, csak a videóhoz egy mondatot, mennyire érdekes a világ, hogy a Pokorni Zoltán, ugye, hogy beszél, ugye erről aztán róla később kiderült, hogy neki nem csak a apja, hanem még a nagyapja is valamilyen módon érdekelt, vagy hát, hogy mondjam, ha mondjam ezt jól, hogy mikor mondani ezt, tehát részt vett a dolgokban, mert lehet, hogy nem kellett volna részt vennie. Még egyszer mondom, a Szita Károlynál szerintem ez mellékes abban a szempontból, hogy mindenki tudta, hogy ez van ellene, ez a támadás meg se karcolta a kort, boltkulóan emlékszem erre már emlékszem, volt egy kis polémizálás, akkor ez micsoda, egyfajta ilyen adok-kapok a két oldal között, és aztán pedig kényelmesen tudott itt újra nyerni. Egyszerűen elmaradt, ez nem az ő hibája, hogy elmaradt a számonkérés. Az már jobban az ő eredménye, hogy az a rendszer, amit itt felépített, az mennyire egy monolitként működik, és mennyire tud ennyire béna lenni, hogy etett sört visz a gyerekek a játszótérre, de hát lehet, ez ennyire vidám város, de hogy egy szó mint száz, kicsit a körzetről még tovább, szóval, hogy azért nem is beszéltem annyit a Fideszről itt, mert szerintem ez egy kötelezően nyerendő körzete a Tiszának. Egyszerűen a Mi Hazánk nem is, fura módon egyébként, hogy nagyon érdekes szociológiai kérdés, hogy a Mi Hazánk nem annyira erős ebben a közlet, hogy akár lehetne. A Mi Hazánk sokkal inkább az Észak-Kelet-Magyarországra fókuszál, de itt Somogy megyében azért vannak bizonyosságok, ahol egészen erős, tehát például itt a Balaton melletti két körzetben viszonylag erős a Mi Hazánk. Itt kevésbé, itt még egyszer az van, amit már olyan sokszor elmondtunk, hogy most már nem tudom hányadik helyen járunk, hogy ha megvan a jelölt, ha megvan választva, akkor egyszerűen az kell, hogy aki azt gondolja, hogy változásra van szükség, annak azt kell támogatnia, aki a legesélyesebb arra, hogy ezt a változást elhozza.
Akkor utolsó témaként beszéljünk egy ilyen helytörténeti, kurióz, vagy helyi politika történeti érdekességről igazából, a Somogyért Egyesületről.
Hát egy kicsit ugye,
csak, jó? Jó, de számomra ez nagyon izgalmas, hogy ugye, ugye az egykori megyei tanács tudott egy olyan lobbyerőt megőrizni, hogy egy ilyen országos pártok felett álló választási pártot, ami regionális logika alapján szerveződik, és igazából sehol máshol nem volt olyan az országban, ami regionális alapú logikán szerveződött párt volt, és ilyen sikert tudott elérni, és szerinted ez miért nem, vagy hogy ez miért történt meg itt, és máshol miért nem tudott megtörténni?
Szerintem a DNS-einek ebben komoly érdeme van, ezt meg tudta csinálni. Ugye a régi logikában, még az átíró manó nem jött a választási törvénybe, akkor voltak ugye megyei listák, ott tudta ezt elérni, ezt az eredményt. Ugye itt egy szuper elismert aktív ember volt, és meg tudta azt csinálni, hogy be tudott kerülni az országgyűlésbe, a Somogyi Egyesületnek a színeibe, és az olyan szinten jól csinálta, hogy mivel, hogy Gyurcsány Ferenc kisebbségi kormányzásra kényszerült, ezért az ő szavazata pont annyit élt, hogy aztán végül is aztán minisztert is csináltak belőle, és onnantól kezdve a karriere azért egy másik fajta sebességbe váltott lefele. És egyébként az egy érdekes kérdés, hogy az a fajta gondolkodás, amit a megyei listák jelentettek, mondom, amit mondták, volt máshol is, ugye voltak tehát az ország északi részében is olyan emberek, akik egyébként úgy lettek képviselők, de egyéni képviselők, hogy nem pártos alapon, hanem helyi jelölőszerzettel lettek azok. Na most az országos nagypártok ezt gyűlölték akkor is, és gyűlölik most is. Valami olyas, mint ami regionálisan indul el, amit nem az ő hatalmi együk alatt van, azt ők nem engedik. Pedig milyen jó lett volna, vagy milyen biztos, amikor egy ilyen dolog sikerül, mert tényleg hozott be valamilyen szint. Aztán mi lett belőle, az egész 2006-2010 közötti világban az ő szavazata tényleg sokat számított, ugye az egy szavazatot meg nagyon kellett Gyurcsány Ferencnek, ezért az ő karriere egy ilyen miniszterséggel aztán véget ért.
De akkor kérdezzük is meg szerintem a közönséget, nem a Somogyért kapcsán, hanem úgy általánosságban, hogy szavaznál-e a megyédet képviselő regionalista pártra, egyébként zárójelben, hogyha ezt elképzeljük plurális demokratikus viszonyok között, hogyha nyitott lennél rá, kérlek, hogy szavazz igennel.
Na végre, ez már nem egyértelmű.
Kék ugye az igen, és piros a nem.
Hát ez a fele, nem?
Talán egy kicsit több piros van.
Na.
Ez nagyon érdekes, hogy ilyen egyenlő közeli az eredmény. Szerintem nem sokára érkeznek az online szavazatok eredményei is. Meglepő.
Miért olyan meglepő?
Miért egyébként számodra, vagy hogyha hipotetikusan belegondolsz, szerinted egyébként van helye a parlamenten? Tehát nem a helyhatóságokban, hanem az ország egészért felelős törvényhozásában olyan helyi részérdekeket képviselő alapulatnak?
Az egyéni képviselő, az ezt képviseli. Tehát szerintem ez ugyanolyan, hogy, hogy milyen képviselő, tehát az a fajta képviselői hozzáállás, ha majd esetleg nem a Fidesz lesz, és el lehet azon gondolkodni újra, hogy mit jelent egy országgyűlési képviselők a szerepe, neki mi a fontossága, kiket képvisel, hogyan képvisel, nem egy királynak kell lennie, aki osztogatja a nem létező EU pénzeket, hanem hogy tényleg egy politikai vezető, aki mindenkit képvisel benne, akkor szem lehet újra definiálni azt, amit egyébként próbáltak a 90-es évek elején kitalálni, hogy mit jelent egyáltalán a Magyarországon a képviselet. Ebben elképesztően le vagyunk maradva, minden szintű képviseletről beszéltünk itt a vétóban többször is, mind az országgyűlésről, mind az önkormányzati képviselet, mit jelent, mi a demokrácia élménye az embereknek. Jelenállás szerint kis pár kivételtől eltekintve, még a kormánypárti képviselőnek a valós tevékenységét sejtjük, de hogy mit csinál itt a helyi közösségért, azért nagyon nehéz homályba vész.
Egyébként közben beérkeztek az online szavazatok is, itt az igenek 53%-kal, a nemek 47%-kal végeztek, úgyhogy
ugyanaz.
Az online szavazatok is elég szorosak. Bálint, hogy a végén akkor azt kérdezném meg tőled, zárásként röviden, hogy...
Szavaznék a Gyeresei Istvánnal?
Nem ezt szeretném megkérdezni, hanem hogyha frappánsan röviden meg kellene fogalmaznod, hogy mi itt tulajdonképpen ebben a körzetben a legnagyobb kihívás, amivel szembenéz az ellenzék, akkor mit mondanál?
Hát hiszem, először az ellenzékkel saját magával, ahogy szoktuk. A másik pedig az, hogy hogyan lehet... Ugye ott szokott általában elvérezni a különböző általában DK-s vagy jobbikos jelölt, hogy azt gondolja, hogy Kaposvár megvan, vagy többen van, akkor a kis településeken lényegében teljesen elvész. A 22-es választás még ebből a szempontból is még talán szomorúbb volt, mert ott egyébként már a matematika egyébként a jelölt mellett állt. Ott mindig megbeszél az ország különböző pontjain, hogy az országos kampánynak a hibái, illetve az egész közhangulat nem volt kormányváltó. Meg ugye még egyszer, itt van egy iszonyatosan szervezett Fidesz. aki azért egy valószínűleg, azt nem tudom például, hogyha valójában mondjuk utolsó ciklusában van az itt a Károly, akkor neki melyik a jobb, ha itt nyer a Fidesz, vagy itt nyer az ellenzék, és akkor neki ugye nincsen ki. Na mindegy, szóval ez egy már az ő hatalmi gondolkodás, hogy mennyire fog ő részt venni például ebbe a kampányba, személyesen hoz-e mindenkinek egy rekesz sört a kampányba, de az inkább a Kovács Gergelynek a búlia. Na, szóval visszatérve, hogy szerintem az a kérdés, hogy képes-e a Tisza párt alokálni olyan erőforrást ide, hogy az, hogy aki kormányzást akar, az megismerje és megtudja, hogy ki az ő jelöltje. Na, most végigmondtam. Ez.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Köszönöm, Kamilla.
És köszönöm nektek is a figyelmet, azoknak is, akik eljöttek, és azok is, akik online követték az adást. Jövő héten a stúdióban jelentkezünk, 2 hét múlva pedig Esztergomban érkezik a Vétó. Jegyek már kaphatóak, ezeket megtaláljátok a leírásban. Sziasztok!
Köszönöm szépen!